Petri. Célszemélyek, célkeretben.
Maradjatok rádió közelben.
Kőhegyi Ilona vendége ezúttal dr. Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke lesz.
Sziasztok, ez itt a Portré, minden vasárnap 1-től 2-ig a műsorvezető ezúttal Kőhegyi Ilona, vendégünk pedig dr. Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Mi lenne, hogyha állat lenne?
Oroszlán. Én mindig elmondom a vacsoránál is, hogy mivel én vagyok a családfenntartó, ezért én eszek először a többieknek, akkor jut, ha én meghagytam. Persze nem vagyok ilyen szigorú, de azért ez az igazság, hogy én oroszlán lennék, igen.
Mi lenne, ha ország lenne?
Ha ország lennék, akkor én Szovjetunió lennék. Vagy illetve Oroszország, bocsánat, ezt a Szovjetuniót csak azért mondtam, mert akkor még az volt. Tehát én Oroszország lennék, vagy városként Moszkva.
Van kedvenc helye Moszkvában?
Van. A Kozmosz Hotel.
Jó, nekem ez nem mond semmit. Lehet azért valamit tudni róla, azon kívül, hogy hotel?
Hát ezen kívül különösebbet nem, tehát ez az ifjúságunk egy részét szórakozva ott töltöttünk, illetve ott próbáltunk ismerettségeket szerezni más magyarokkal, tehát ez egy ilyen találkozó helye volt. Persze nem csak a magyaroknak inkább a Kerki Klub, ez aki hallgatja és véletlenül ott tanult, ezt tudja, ez a magyar kereskedelmi kiendeltség étterme volt. Itt találkoztak a Szovjetunióban lévő magyarok, vagy moszkvaiak, leningrádiak, vlagyimiriak, tehát ez is lehetne a másodikat kellene megnevezni.
Mi lenne, ha étel lenne?
Libamáj.
Ez a magyar gyökerek?
Nem tudom, hogy ez a magyar gyökereke, azért, mert azt sokan szeretik, talán bizonyos fokig, bár ebben is biztosan sokan vitatkoznának, eszenciája a máj a működésünknek, harmadszor meg, mert szeretem.
Mi lenne, ha szín lenne?
A szín, én a vörös. Hogy miért, nem tudom megmagyarázni. Talán a vörös, igen.
És mi lenne, ha könyv lenne?
Ha könyv lennék, akkor én fantasztikus irodalom lennék. Vagy hogy milyen könyv, ezen belül biztosan az Asimov trilógiát említeném meg, mint életem egyik olyan könyvét, amit azóta is 5 évente újraolvasok. Persze, amikor először olvastam, nem értettem, hogy mitől, akkor ez egy kalandregény volt nekem. Ma megtudom, hogy az emberiség fejlődésének bizonyos lehetséges párhuzamos útjai, vagy legalábbis én ezt vélem bennük felfedezni.
Hamarosan folytatjuk a Portrét dr. Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével itt a Rádió Café 98.6-on. Kulisszatitkot árulok el egy picit így a hallgatóknak. Elég nehezen jött össze ez a beszélgetés, mert hogy lassan 2 hete kerestük egymást és tartottuk a telefonon a kapcsolatot, de valahogy mindig elutazott éppen, vagy megjött valahonnan éppen. Ha el lehet ilyet árulni, akkor tegnap jött meg Bécsből, és holnap pedig már egy rally versenyre utazik tovább.
Mindig rengeteget utaztam az utóbbi években, szeretek is utazni, sőt, vágyom rá, hogyha egy ideig nem utazom, úgy érzem, hogy valami hiányzik az életemből. Sokat, évi 25-35 közötti utazásom van, amit így külföldi útnak lehet, vagy manapság Magyarországon kívülinek nevezni. Azt gondolom, hogy ez hozzátartozik egyszer a munkámhoz, egyszer a személyiségemhez, másodszor rengeteg töltést ad, harmadsorban pedig talán kinyitja az ember elméjét arra, hogy mások másképp, máshol, máshogyan élnek.
Ha ennyit utazik, akkor már van egy utazó szettje?
Én nem tartozom azon felkészült emberek közé, akik otthon vagy az irodájukban tartanak egy bőröndöt, amiben benne van a legszükségesebb, és azt csak fölfogják és fölülnek a repülőre. Én igyekszem azért valamelyest tervezni az utazásaimat. Másodszor természetesen vannak olyan szokásos tárgyak, szokásos, standard felszerelés, amit össze lehet pakolni egy általában hosszabb útra nem megyek, mert nem tudom megtenni általában a munkám, vagy más utazások miatt. Tehát mivel maximum 5 napra szoktam elutazni, így nagyjából ki tudom számolni, hogy anélkül untatnám a hallgatókat, hogy mit, de tudom, hogy mit teszek be, és én nagyon hamar elkészülök, és nem utolsó sorban a családom ezt mindig elő is készíti, tehát én amikor már pakolnom kell, akkor ki van stokizva az ágyra, vagy a padlóra, és én csak balra szórom, ami megy a bőrönbe, és jobbra, ami nem megy, és utána tovább haladok, és több becsomagolnak helyettem, úgyhogy én szerencsés családban élek pillanatnyilag, köszönöm.
Még mindig utazás, és még mindig egy picit így az utazó praktika van a középpontban.
Én mindig viszek könyvet, bármivel utazom. Nem tudnám így meghatározni a standardon mindig repülővel. Én nem utálom a repülőt, nem utálom az autót. Általában mindig magam vezetek. Logikusan, ha Afrikába megyek, és azért ez jellemző az utazásaim között, akkor természetesen repülővel. Európát próbálom autóval. Már sokszor úgy szokott lenni, hogy egy-egy desztinációra elmegyek repülővel, és onnan egy másikra átmegyek autóval, majd ott hagyom az autót, felülök egy repülőre, és megyek tovább. Tehát én lehet, hogy direkt is néha túl bonyolítom ezeket az utakat, hogy kalandosabbak legyenek, mint az, hogy veszek egy repülőjegyet Londonban, majd visszajövök egy másikat, nem tudom, Göteborgba, és visszajövök. Próbálok ilyen körutakat tenni. Sokszor meg is lepem utitársaimat is, meg utazás szervezőket is avval, amiket kitalálok. Tehát például tavaly decemberben voltam úgy, hogy elmentem Rómába, onnan átrepültem Tiranába, Tiranából visszajöttem, addigra hoztak nekem egy autót. Az a két ember, aki az autót hozta, avval elmentem Pízába, Pízából elmentem Lyonba, Lyonból a Loire völgyébe, mert ott kellett valakivel találkoznom, onnan Párizs, Brüsszel, utána Hamburg, Hamburgból Prágán keresztül hazajöttünk kocsival. Tehát azért mondom, hogy ezek így megvannak szervezve, most is itt van ez a Bamako rally, ami majd biztosan téma lesz. Szombaton elindul, én elindulok az autóval, mert ugye én vagyok a sofőr, de Barcelonába kiszállok, onnan hazajövök Bécsbe, majd onnan kocsival hazajövök Pestre, és utána majd 3 vagy 4 nap múlva elmegyek Mauritániába, ott érem utol az autómat, ott visszaülök, és akkor én folytatom a versenyt, megyek Bamakoig, majd onnan át kell mennem Banjulba, aláírni egy szerződést, és onnan még Dakarba, és ott ülök repülőre, és jövök haza. Tehát ez például a következő néhány hétnek a programja.
Nem sokára jön a portré folytatása. Dr. Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével itt a Rádió Caféket halljátok, benne pedig Dr. Balogh Sándort, az Afrikai Magyar Egyesület elnökét. Hogyha az utazásai során nem készül fel, akkor amikor eljut egy olyan helyre, ahol azelőtt mondjuk nem járt, akkor mi szerint kezd el tájékozni? Tehát, hogy például hogyan találja meg azt az éttermet, ahova mondjuk érdemes este beülni egy vacsorára?
Hát rengeteg ismerősöm van a föld különböző részén. Ez azt jelenti, hogy például szilveszterkor, mikor végre nekiültem nagy lustaságomban, hogy elküldjem a szilveszteri üzeneteimet, akkor 17 országba küldtem különböző nyelveken SMS-t, és 1100 nem tudom hány SMS-t küldtem összesen. Ami azt jelenti, hogy általában ajánlanak alapvetően is, hogy mit, de ha nincs ilyen, tehát ha véletlenül olyan helyre vetődnék, ahol nem volt vagy nincs éppen ismerősöm, akkor az első taxis nagyon ügyesen felvilágosítást tud adni bármiről. 1-2-5 dollár fejében bármit megmondanak. Persze szűrni kell, mert sokszor a saját érdekeiket veszik alapul, de alapvetően én mindig azt szoktam megkérdezni, hogy hova vinné egy külföldit egyszer, és hova vinne egy hazait, és én a hazaiba szoktam próbálni eljutni, mert az lehet az, ami valamelyest autentikus, bár nem vagyok azért teljesen mindenevő, tehát nem minden próbálok ki, nem minden ételt eszem meg, de azért azt gondolom, hogy az osztrigától a sült cserebogárig elég sok mindent kipróbáltam már.
Sült cserebogár? És milyen?
Nem mondom, hogy sokat, de rendszeresen járok Kongóba, és ott a sült tücsöktől a különböző rovarokig, amelyek rengeteg tápanyaggal rendelkeznek, rengeteg mindent esznek az emberek, és én azt gondolom, bár nehéz volt elsőre legyűrnöm a finnyásságát az európai embernek, de kipróbáltam, nem mondom, hogy vágyom rá, hogy sokat ismételjem, és itthon se kértem, hogy amikor hazajövök, munkulele legyen az asztalon, de ezzel egyidejűleg érdekes kísérlet volt, bár az első csiga evésem 21 néhány évvel ezelőtt is pont ugyanilyen lelki traumát okozott, ma viszont már rendszeresen a 2 éves fiam is rendszeresen fogyaszt csigát, úgyhogy a családnak ez standard étele lett.
Akkor ezek szerint azért a mukulele, jól értettem? A sült cserebogár azért nem egy nagyon incsiklandozó étel.
Pontosítanék, mert ez nem cserebogár pontosan, a mukulele, az sült tücsök. Tehát ezek azért talán kedvesebb állatok az európai embernek, mint a cserebogár, de elfogyasztva, megmondom őszintén, sok különbség nincs az ízükben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért, aki eljut odáig, próbálja ki akár a krokodilt, akár a majmot, akár a mukulelit.
Például a krokodilról vagy a majomról beszélünk, ezeknek van helyi speciális elkészítési módja?
Természetesen, mint minden népnek megvan a maga szokása, hogyan, milyen módon örli a jamot, hogyan tálalja a maniókát, hogyan, hogy mondjam, nyugasztja ki a krokodilt. Tehát valamilyen módon ezt elkészítik, azért ezek nagyban nem különböznek egymástól. Alapvetően Afrika, anélkül, hogy megsértenék bárkit, aki afrikai, Afrika kulináris ízei nagyban hasonlítanak egymásra, vagy csak amiket én találtam, mert nem mernék, azért nem voltam minden országban, az Afrika 53 országából azért nem hiszem, hogy 30-nál többen jártam, de ezzel egyidejűleg én azt gondolom, hogy nagyban hasonlít, mint hogy a nyelvek is egy gyökérből származnak Afrikában, persze ebből is lehet, hogy vitát fogok kiváltani, ezzel egyidejűleg az étkezés is hasonló. Persze én a szubszaharai Afrikáról beszélek, mert az arab étkezési és nyelvi szokásokat nem lehet idehozni, mert az 53 országban az arab országok is beletartoznak.
A dr. Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével készült beszélgetést hamarosan folytatjuk itt a Rádió Café 98.6-on. 98.6-on. A műsor vendége dr. Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Engem azért még érdekelne kicsit ez a gasztronómiai rész, hogy például a krokodilból lehet-e sztéket készíteni, vagy hogyha ilyen pici majom, akkor abból lehet-e úgy megrillezni, mint mondjuk a csirkét?
Hát szerintem a majmot hagyjuk, mert lehet, hogy az állatvédőket nem fogja ezt tetszeni, de a krokodilról arról be tudok számolni több ízigleni élményként is. Alapvetően a krokodil a csirkéhez tudnám hasonlítani, tehát különösebben nem, ha kitenni ide két tányért elők, nem biztos, hogy sikerülne felfedezni a különbséget, hogyha egyforma módon próbálnák elkészíteni. De minden este finom, bár a krokodilból is inkább az ifjabbakat eszik. Mutatóban néhány bőrdarabot rajta hagynak, hogy az ember biztos legyen benne, hogy mit eszik, de egyébként elkészítik grillezve, paprikásan, vagy fokhagymáslében, tehát nagyjából ugyanazt, mint hogyha itthon találnánk. Persze mondom, a köretnek felszolgált jam, maniók, egyéb saláták, vagy a rizsek olyan fűszerezése, amelyeket itthon nem használunk. Ez azért egzotikussá teszi, de önmagában a hús íze az nem különösebben tér el az itthon megszokottaktól. Tehát, hogyha önmagában ez egy olyan kultúra lenne, ami krokodilt is fogyaszt, akkor szerintem az ízvilágában ez beleférne a magyar kezési szokásokba.
Térjünk vissza vagy rá Afrikára. Hogy került az ön életébe Afrika? Kisgyermekkorában azon gondolkodott, hogy melyik földrész a legexotikusabb, és hát legyen Afrika.
Gyerekkoromban azért a József Attila verset nem úgy szavaltam, hogy tűzoltó leszes katonas afrikai vadász, de ezzel egyidejűleg teljesen evidens és világra nyitott módon én azt gondolom, hogy érdekelt a szavannák, az oroszlánok, a zsiráfok és az egyéb afrikai vadak világa. Ezzel egyidejűleg én nem készültem külön semminek. Én egyébként rendes, jó tanuló gyerek voltam, azt mondják, jó eszű, még talán ezt is elmerném mondani magamról, de ezzel egyidejűleg mindig érdekelt mindenfajta Dél-Amerika és Afrika, különösképpen valahogy Ázsia kimaradt az érdeklődési körömből. Hogy visszakanyarodjak tényleg a kérdésre, anélkül, hogy nagy körmondatokba bonyolódnék, Moszkvába tanultam a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetén, és mint ahogy a neve is mutatja, itt rengeteg nemzetközi országból, ugye akkor szolidaritási alapon rengeteg diák tanult, és itt ismertem meg különböző nációk fiait. Egyébként én egy vidéki gyerek vagyok, aki szerencsén született, megyasszón egy nevelő otthonban nevelkedett évlete első pár évében, és utána kerültem Szerencsre, onnan kerültem Moszkvába, Moszkvából Budapestre, és próbálom azóta utamat egyengetni a Európa és a világ városai között. Visszakanyarodván nem készültem Afrikára különösképpen, így alakult az életem. Az affinitást, még egyszer mondom, a moszkvai Mikluho Maklaja utcai nemzetközi egyetem az, amelyik megadta, és ugye az itt szerzett ismeretségek okán kezdtem én utána megkeresni a valamikor iskolatársaimat, és ezen keresztül jutottam Afrika közelébe újra. Azt gondolom, hogy a sors vezérelt, én mindig amellett, hogy nem vagyok fölkészülős típus, amellett kicsit megalkuvó is vagyok talán, és mindig azokat a helyzeteket próbálom felhasználni, amit a sors elém tár, és ebből próbálok a legtöbbet már a saját értékrendem szerint kihozni. Én azt gondolom, hogy kár a falnak fejjel menni, biztosan, ha eleget várunk, akkor a nagy programíró ír nekünk egy ajtót valamerre is. És át fogunk jutni arra, amelyik irányba haladunk, csak ki kell várnunk azt a pillanatot, amikor ez megnyílik.
Hamarosan folytatjuk a portrét dr. Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével itt a Rádió Café 98.6-on. Mi magyarok azt, hogy hányféle arca van Afrikának?
Az a baj, hogy Magyarországon Afrikáról egy sztereotíp kép él. Laknak benne szegény, egymást sokszor megtámadó, lemészárló, egymással ki nem egyező, fekete bőrű emberek, akik ülnek a sivatagban vagy a dzsungel szélén, és próbálják megvárni, hogy valaki küldjön már nekik valamilyen segélycsomagot. Persze ugye a rendszerváltás után, amikor az emberek az útlevél szabadságával élve ide-oda utazni kezdtek, és már elég volt Bécsből, elég volt Rómából, meg elég volt a Kanári-szigetekből, akkor elindultak Afrika irányába, ugye Zanzibár, Kenya, Kenyán belül is Mombasa, Nairobi vagy a Ukunda. Ez kinyitott bizonyos rétegeket arra, hogy lássák, hogy hogyan is néz ki Afrika. Talán nőtt is ez a fajta affinitás, amivel meg tudják határozni, hogy mi az, illetve az ilyen versenyek is, mint a Budapest Bamako, vagy túrák, mert inkább annak nevezném én ezt. Ezek is elősegítik azt, hogy nyilvánosságra jusson az, ami ott tényleg az élet lényege. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kép azért változóban van. Már akit érdekel, mert ugye van, akit nem érdekel Afrika, annyit tud belőle, hogy van zsiráf, meg oroszlán, meg kalapos szafari vadászok, ami nem baj, mert végül is nem biztos, hogy az afrikaiak többet tudnak rólunk itt Európában. Ezzel együtt a mi dolgunk többek között az, hogy ezen a sztereotíp beidegződésen változtassuk, vagy legalábbis árnyaljuk a képet, mert azért ez is igaz, amit az előbb elmondtam, mint sztereotíp kép. Ebből is sokat látni azért Afrikában.
Mi európaiak, mi mindent tudunk megtanulni az afrikaiaktól?
Anélkül, hogy milyen kulturális témákat beszélgetnék, én azt gondolom, egyet kellene megtanulnunk, és ez mindannyiunknak üdvös lenne. Azt a fajta boldogságot, amit az anyagi javakon kívüli és az élet elfogadásán nyugvó lelki egyensúly okoz, ami bennük van. Én azt gondolom, hogy ez az, ami az európai vagy a fehér emberből kiveszett, mert gondolom, hogy valaha lehetett benne. Már nem tudjuk élvezni sem magunkat, sem a környezetünket, sem a javainkat. Talán már csak a hajszát élvezzük, ha ezt élvezzük egyáltalán. Ők Afrikában még az időt tudják élvezni, egymást, a természetet és a meditációt. Amit mi még elveszítettünk, épp az információ ilyen mérgű áramlása vagy ránkömlő áradata okán, azt, hogy Afrikában nagyon jó memóriájú emberek vannak. Mivel az írásbeliség nem túl magas szinten áll, és illetve a törzsi krónikák, azok a törzsi krónikamondók vagy mesemondók fejében léteznek, ezért ott még nagyon jól meg tudják mondani, hogy 10 évvel ezelőtt melyik földön milyen nevű ember mennyi kukoricát vagy nem tudom mit termesztett.
Ha jól emlékszem, akkor a beszélgetés során említette, hogy a legkisebb gyereke az 2 éves, jól emlékszem, hogy neki például szokott afrikai történeteket mesélni. Adott esetben azon a nyelven, tehát szuhaéliban, tehát aminek lehet, hogy nem érti meg a szövegét, de hogy van egy olyan hangzása, vagy egy olyan ritmusa van azoknak a szavaknak, ami ugyanúgy elaltatja.
Sajnos hazudnék, ha azt merném állítani, hogy bármelyik benszülött nyelvben mélyen el tudtam eddig merülni. Szoktam neki mesélni. Sokszor a Jancsi és Juliska is a Nílusnál ér véget, sokszor a Piroska és a Farkas a dzsungelben lakik, vagy akár azt is el tudom mondani, hogy Maugli és Balú is Afrikában székel, nem Indiában, tehát ezek a mesék egy kicsit átültetődnek. Ma is, ha megkérdezünk mondjuk Szását, hogy mit csinál Jancsi és Juliska a krokodilszállító kamionnal a kongói úton, akkor azt mondja, hogy amikor a leopárd felugrik, akkor a zsiráf trombitájában lefújja a bozótos bozótba. Tehát ez így működik nálunk.
Nem sokára jön a portré folytatása dr. Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével itt a Rádió Café. Dr. Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Beszéljünk egy picit erről a rally versenyről.
Két kategóriában lehet elindulni erre a Budapest Bamako túrára. Az egyik a túra kategória, a másik pedig van a verseny kategória, ahol azért van időmérés. Csapatok többsége a túra kategóriában indul. Mindenki visz magával segélycsomagot, falvakat fogadnak örökbe, és talán épp azért népszerű ez a Bamako rally, mert visszatérve az útról mindenki visszavágyik, mert valahogy az ember megérzi az emberiség gyökereit, amikor erre a földre téved. Nem csak azért, mert mint mondják Afrikában hatalmas az ég, kevésbé nyomasztó a föld, hanem azért is, mert az ember megérti, hogy ebben a világban, amiben most élünk itt, amikor mindenki egymást taposva tör előre és próbálja a saját helyzetét stabilizálni, érdekeit érvényesíteni, mennyire másképp élnek az emberek a világ egy nem is olyan messzi táján, és talán azok, akik már jártak egy ilyen túrán, megértik, amikor azt mondja az afrikai mondás, hogy az európai embernek órája van, az afrikainak meg ideje. Ez a verseny tényleg arra jó, és ezért is szálltunk be ebbe a versengésbe, mert ráirányítja a figyelmet arra, amit magunk is kommunikálni szeretnénk, hogy Afrikának vannak más arcai, és ott munkát teremtsünk, munkahelyet teremtsünk, akárha turistaként, akárha egy verseny vagy egy túra kiszolgálóiként alkalmazunk helyieket. Mi azt gondoljuk, hogy a mi civilizációnk az feljogosít minket arra, vagy a civilizációnk foka, hogy megmondjuk nekik, hogy ők milyen irányba haladjanak. Ezáltal sokszor mi európaiak, meg amerikaiak is, vagy a fehér ember sok hülyeséget küld Afrikába. Egyik oldalról azért küldi, mert az van elfekvőbe, és ezt le lehet írni valamilyen büdzséből, vagy másik oldalról azért küldi, mert azt hiszi, hogy java használ. Elmondok egy példát, legutóbb európai pénzből Kongóban felépült egy halüzem. Semmi különös, összesen sózott halat tudnak benne előrejteni, ami azért még elég primitív fajtája a tartósításnak, de ez az egyetlen halüzem az 60 millió lakosú Kongóban, ez sem túl nagy kapacitású, de az európaiak nem foglalkoztak avval, hogy vaj, el tudják-e hallal látni ezt a halüzemet. Kiderült, hogy halász már pedig nincsen, mert a ladikba halat dobáló ember nem tudja ellátni a halüzemet, úgyhogy a halüzem készen van, csak nem csinál semmit, mert nincs benne hal. Most arra várnak, hogy valahonnan, akár a Balatonról, engem is megkerestek ezügyben, szerezzünk egy használt halászhajót, amivel majd fognak halat, amit majd tartósítanak Kongó egyetlen halüzemében. Nehéz meghatározni, hogy mi kell nekik. Sokszor az emberek is a túrára áttérek, azt gondolják, hogy visznek öt konzervet, vagy nem tudom, adnak ceruzát, vagy aszfaltrajzkrétát, mert ez sokszor előfordul, hogy aszfaltrajzkrétát ajándékozunk Afrikának, de nincsen hova rajzolni vele. Tehát én azt gondolom, hogy, és azt tanácsolom, bár akik már elindultak, azok már úton vannak ennek az adásnak a pillanatában. Ha bárki megy, vigyenek egy dollárosokat, mindig egy jó dolog, vigyenek cukrot, pólót, sapkát, öngyújtót, mindenfélének örülnek az ottaniak, mert minden értéket képvisel, sokan nem is hoznak haza semmit, tehát például most is van egy, aki egy mentőautóval indul ezen a túrán, és a mentőautót ott fogja hagyni Bamakóba. Sokan vannak, akik eladják az autóikat, vagy olyan dolgokat visznek akár fényképezőgépből is, meg ilyenekből, hogy azokat ott ajándékként odaadják az ottaniaknak, iskolának, vagy falvaknak, és itt eljutottunk a falvakig. Bárki fogadhat örökbe az úton falvakat, ezek általában úgy kell azért elképzelni, hogy néhány ház, vagy néhány viskó, sokszor az a legnagyobb problémájuk, hogy se víz, se áram. Ez a falu örökbefogadási program talán segíthet abban, hogy a civilizáció néhány vívmánya, és reméljük vívmánya eljut majd odáig.
Az elmúlt egy órában a portréban dr. Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével beszélgettünk. Búcsúzik a műsorvezető Kőhegyi Ilona, sziasztok! Jövő hét vasárnap 1-től 2-ig ismét portré, itt a Rádió Café 98.6-on.